Sziasztok! Ez itt az a Tegító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány világából elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai sztori bevonult az orvoslás történelmébe, és kicsit olyan, mintha Stephen King valamelyik könyvéből származna. Amikor először olvastam Tárára esetéről, a préták jutottak az eszembe. A Mahayana buddhizmusban a világot a létezés hat birodalmára osztják. Az egyik ilyen az éhes szellemek birodalma, akiket prétáknak neveznek. És akik éhező szellemek, akiket szüntelenül gyötör a szomjúság és az éhség. A figurális ábrázolásban a hasuk túlméretezett, vastag és felpuffadt. Keskeny szájuk és vékony nyakuk miatt képtelenek megtölteni hatalmas hasukat, sohasem laknak jól. Tárára a hét halálos bűn egyikének két lábon járó megtestesítője volt, aki a 18. századi Párizs macskaköves utcáin kóborolt, és lehetőségek után kutatott, amelyekkel végtelen éhségét csillapíthatta volna. Figyelmeztetés, ez az epizód gyengébb gyomrú hallgatóknak nem ajánlott. A nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és leírásokat fog tartalmazni. A mai versenyevők arról híresek, hogy egyetlen ülés alatt több tucat hotdogot fogyasztanak el. Ám a régi idők szokatlan evői ennél sokkal furcsább teljesítményt nyújtottak. Középkori beszámolók szerint az emberek többek között köveket, pókokat, kígyókat fogyasztottak el kiadós adagokban. A 17. század elejére ezek a showmenek már abból éltek, hogy gyomraiknak köszönhetően turnéztak Európában. Kent nagy falánkja például egy Nicholas Wood nevű 17. századi angol munkás azzal szórakoztatta az embereket a vidéki fesztiválokon, hogy együltében elfogyasztott 60 tojást, töménytelen birkahúst, 3 nagy pitét és egy véres pudingot. A valaha fejedett legelképesztőbb evő azonban minden bizonnyal Tárára egy 18. századi showman volt, akiről ma szó lesz. Nem világos, hogy ez az igazi neve volt-e, vagy csak a gúny neve. A bonbon Tárár egy népszerű francia kifejezés volt abban az időben, amelyet az erőteljes robbanások leírására használtak. És feltételezhető, hogy a férfit igencsak bőséges és gyakori felfúvódása miatt nevezték így. De nézzük, mit tudunk az életéről. Tárár 1772 körül született Lyon közelében egy kis faluban. Már születésétől fogva szokatlanul nagy étvágyat mutatott. Csak sírt, sírt és sírt, még akkor is, ha éppen egy hatalmas adag ételt fogyasztott el. Soha semmi nem volt elég. Semmitől nem lakott jól. 10 éves korára naponta legalább a saját testsúlyát kellett elfogyasztania. A családjában egyre több vitát váltott ki, a szülei frusztráltak voltak, mert képtelenek voltak jól lakatni őt. Végül mennie kellett, mert nem tudták etetni. Ekkor kezdte el a nomád és csavargó életmódot. Kénytelen volt minden tőle tehetőt megtenni a túlélésért, ezért koldulni kezdett, majd vándorló sarlatánokhoz és mutatványosokhoz csatlakozott. Egy ideig vándorszínészként kereste a kenyerét, és összeállt egy prostituáltakból és tolvajokból álló bandával, akik Franciaországban turnéztak, és akik műsorokat adtak elő, miközben a társaik a közönség zsebeit fosztogatták. Tárár volt az egyik fő attrakció. A hihetetlen étvágyú ember, aki bármit meg tud enni. A nagyvárosban megmutatja különleges hajlamát. 17 évesen már 24 óra alatt meg tud enni egy negyed marhát. Mindezek ellenére mindössze 50 kilót nyom. Hatalmas, eldeformálódott állkapcsa olyan szélesre tárul, hogy egy egész kosárnyi almát tud a szájába önteni, és egy tucatnyit a szájában tartani, mint egy mókus. A tömeg örömére és undorára dugókat, köveket és egyéb tárgyakat nyel le egészben. Idézek egy korabeli leírást. Egy élő macskát ragadott meg a fogaival, megrágta, kiszívta a vérét, majd megette. Ugyanilyen módon kutyákat is megevett. Egy alkalommal egy élő angolnát is lenyelt, anélkül, hogy megrágta volna. A kutyák, macskák szőrét és bőrét később kihányta. Különleges kedvencei állítólag a gyíkok és a kígyók voltak. Hogy végig tudnám nézni ezt a mutatványt, ezt nem tudom, de ehhez még hozzá kell számítani, hogy az attrakcióhoz még egy úgymond komponens is hozzájött, mégpedig a szag. Tárár iszonyúan bűzlött. Egy orvosi szaklap 1819-ben a következőképpen írja le a szagát, idézem. Tárár állandóan verítékben úszott, és a testéből bestiális szagok szálltak fel. Viszkiszőke haja és nagy szája volt, keskeny ajkakkal és elszíneződött fogakkal. Gyakran böfögött, és állandó, különösen bűzös bélmozgása volt, ami elvárható valakitől, akinek étrendje hatalmas mennyiségű ételből és nem ételből állt. Hogy mit értettek a nem étel kategória alatt, arra mindjárt rátérek. Tárár hírneve és szaga mindenhová elkísérte, ahová csak ment, még az állatvilágba is. Percy Báró, a híres sebész, aki annyira érdeklődött az esete iránt, és később barátja, támogatója lesz, memoáriában így említi meg. A kutyák és macskák rémülten menekültek a megjelenése láttán, mintha előre látták volna, milyen sorsot szán nekik. És még egyszer, a 18. században járunk, és az akkori orvosok nem voltak igazán fényesnek mondhatók. Mégis így fogalmaztak róla. Idézem. Gyakran olyan mértékben bűzlött, hogy 20 lépés távolságon belül nem lehetett elviselni. Mindig érződött rajta az a borzalmas bűz, ami mintha a testéből szivárgott volna. A teste forró volt, olyannyira, hogy a férfi állandóan csöpögött az izzadságtól, amely bűzlött, mint a csatorna víz. És ez pára formájában szállt fel róla, hogy szinte látni lehetett, ahogy körülötte lebeg, egyfajta bűzfelhőként. De hogyan nézett ki? Mit tudunk a külsejéről? A teste, hogy ezt el lehet képzelni, nem volt túl szép látvány. Tárár bőrének hihetetlen mértékben meg kellett feszülnie, hogy elférjen benne az összes étel, amit lenyomott a nyelőcsövén. Amikor evett, felfúvódott, mint egy lufi, különösen a gyomra tájékán. Amikor kiürült a gyomra, a bőre olyannyira megereszkedett, hogy a lógó bőrredőket öfként lehetett a dereka köré kötni. Az arca lecsüngött, mint egy elefánt füle. Ezek a lógó bőrredők voltak a titka annak, hogyan férhetett be a szájába annyi étel. A bőre úgy feszült, mint egy gumiszalag, és így egész halom ételt tudott beletömni abba a hatalmas szájába. Tárár zavarba ejtette az orvosokat. 17 éves korára mindössze 50 kilót nyomott. És bár élő állatokat és szemetet evett, úgy tűnt, ugyan lassú gondolkodású, de éppelméjű. Látszólag csak egy fiatalember volt, akinek megmagyarázhatatlanul csillapíthatatlan volt az étvágya. Egyszer egy újabb sikeres fellépés után egy heveny kólikás roham miatt a Hotel Dieu-be szállították, Párizs legrégebbi kórházába, ahol Monsieur Courville kezelte őt. Hálából Tárár felajánlotta, hogy tehetségét bizonyítva megeszi az orvos zsebóráját. A zsebész beleegyezett azzal a feltétele, hogy a visszaszerzéséhez fel fogja vágni Tárárét. Tárár ezt bölcsen visszautasította. Amikor kitölt a polgárháború, Tárár alig 20 évesen beállt a francia hadseregbe. Ám nem tudott megélni a katonai fejadagokból, ezért a bázis környékén kezdett el alkalmi munkákat végezni a többi katona számára, cserébe a fejadagjukért. De ez sajnos nem bizonyult elegendőnek, és a szemét dombokon keresgélt ételmaradékok után. Ám rövid idő elteltével Tárár halálosan kimerült. Végül félig éhen halva szállították be egy szulci kórházba, mert kimerülten összeesett. Ott találkozott újra Courville doktorral, akivel már a Hotel Dieu-ben megismerkedett. Monsieur Courville és Báró Pierre-François Percy, korának legnagyobb katonai sebészei, döbbenten álltak Tárár esete előtt. Az orvosok Tárárét kutatásuk alanyává tették. Tudni akarták, hogy ki ez a furcsa ember, aki képes volt egy talicska ételt ledönteni a torkán, és mégis éhes maradt. Bár a kórházban egyszerre négyszeres fejadagot kapott, nem volt elég neki. Tárár gyakran elkunyerálta a többi beteg ételét. Állandóan ehető dolgok után kutatott. A patikában található összes gyógyfőzetet is elfogyasztotta, sőt, egyszer még a kötszereket is felfalta. Kínzóisége azonban nem szűnt meg, pedig ahogy erre magad is rájöttél, nem volt válogatós. Kutyákat, macskákat és más állatokat is megevett, amit éppen el tudott kapni. Az orvosok tesztelték Tárár gyomrának kapacitását. Egyszer például 15 német munkaszolgálatosnak szánt ételt evett meg, amely többek között két hatalmas húspástétumot és 4 gallon tejet tartalmazott. A 4 gallon tej az egy kicsit több, mint 15 liter. Tárár azonban mégis többször csatornákban vagy szemétkupacok között kutakodott, és minden eldobott hulladék darabkát felfalt, amit megtalált. És az egészben az volt a legfurcsább, hogy Tárár úgy nézett ki, mintha éhezne. A fiatalember alig nyomott 50 kilót, és állandóan fáradtnak és zavartnak tűnt. Az alultápláltság minden lehetséges jelét mutatta, pedig annyit evett, amivel egy kisebb barakot is el lehetett volna látni. Percy Báró együtt érzett vele, és próbált rajta segíteni. Memoáriában ezt írja Tárár éhségéről, idézem. Képzelj el mindazt, amit a házi vagy vadállatok a legmocskosabbak és a legelszántabbak képesek felfalni. és ekkor némi fogalmat alkothattál erre étvágyáról, valamint szükségleteiről. Néhány hónapos kórházi tartózkodás után a katonai tanács érdeklődött, hogy mikor térhet vissza Tárára a szolgálatba, de az orvosok nem akartak megválni lenyűgöző alanyuktól. Monsieur Colville aztán egy szerinte zseniális, bár bizarr tervvel állt elő, hogy Tárárét mind a tudomány, mind a hadsereg számára hasznossá tegye. Mégpedig, hogy szállítson a testében titkos dokumentumokat. Monsieur Colville először is megkérte Tárárét, hogy nyeljen le egy kis fadobozt, benne egy dokumentummal. Két nappal később Tárára visszatért a kórházi latrinákból, és mind a doboz, mind a dokumentum jó állapotban volt. Miután a kísérletet megismételték a rajnamenti francia hadsereg főhadiszállásán, Tárárét hivatalosan is kémként alkalmazták. Fizetségképp talicskányi, pontosabban 30 font nyers virkabelet és zsigereket kapott, amit azonnal el is fogyasztott. Első küldetése az volt, hogy átjuttasson egy titkos dokumentumot az ellenséges vonalakon, mégpedig az emésztő rendszerében. Tárára megint csak lenyelt egy fadobozt, amiben egy dokumentum volt, és amelyet egy magasrangú hadifogolynak kellett átadni a Poroszországban. Porosz parasztnak álcázva magát, osont át az ellenséges vonalakon. Tárára mentális képességei azonban sajnos nyilvánvalóan eltörpültek a gyomra kapacitása mellett. A Medical and Physical Journal című labban megjelent beszámoló szerint Tárára, idézem, szinte minden erő és ötlet nélkül tengődött. És emiatt aggódtak a francia tisztek is. És joggal, mert Tárára nem jutott túl messzire. Ahogy ez várható volt, egy rossz szagú és kényszeresen a szemétből evő egyén feltűnést kelt. Ezek nem éppen az ideális kémeket fémjelző tulajdonságok. Tárárét Landau városánál elfogták, szinte rögtön a küldetés megkezdése után. Talán számítaniuk kellett volna arra, hogy a megereszkedett bőrű, mérföldekről is érezhető férfi azonnal feltűnést kelt. És mivel ez az állítólagos porosz paraszt nem tudott németül, a poroszoknak nem kellett sok idő, hogy rájöjjenek, Tárára francia kém. Levetköztették, megmotozták, megkorbácsolták, de a porosz kémelhárítása eltöltött egy nap után végül megtört, és elmondta a poroszoknak a küldetése okát. Erre egy latrinához láncolták, és vártak. Amikor a doboz végre újra előkerült, a porosz tábornok csak egy cetlit talált benne, amely egyszerűen arra kérte a címzetet, hogy értesítse őket, ha Tárára sikeresen kézbesítette az üzenetet. Kiderült, hogy a franciák tényleg nem bíztak annyira Tárára képességeiben, hogy valódi információkkal küldjék őt útjára. Az egész csak egy újabb teszt volt. A porosz tábornok annyira feldühödött, hogy elrendelte Tárára felakasztását. Miután azonban megnyugodott, egy kicsit megsajnálta a bitófán nyíltan zokogó, elgyötört fiatal férfit. Meggondolta magát és visszaengedte Tárárét Franciaországba, de egy alapos korbácsolással véste az emlékezetébe, hogy soha, de soha többé ne próbálkozzon hasonló mutatvánnyal. A megpróbáltatásaitól érthetően meggyötött Tárára visszatért a kórházba, és könyörgött Dr. Percynek, hogy gyógyítsa meg, és hogy soha többé ne kényszerítse őt kémkedésre. Nem akar többé ilyen lenni, mondta neki, és könyörgött neki, hogy tegye olyanná őt is, mint mindenki más. És Dr. Percy tényleg mindent megtett. De sajnos minden ismert kezelés, amit kipróbált, ópium tinktúra, laudánum, savanyú bor, dohánytabletták, bőséges mennyiségű lágy tojáskúra, minden hiába valónak bizonyult. Sőt, úgy tűnt, a kezelések még fel is gyorsították az állapotát. Semmilyen étel nem volt elég. Már rég túl volt azon, hogy szemetet egyen. Kétségbe esetten keresett ehető és ehetetlen dolgokat, amelyekkel mardosó éhségét csillapíthatta volna. Képtelen volt a kórházi ételeken élni, és hendes üzletekbe és sikátorokba lopakodott, ahol utcagyerekekkel és állatokkal küzdött a rothadó húsmaradékokért. Tárára a lehető legrosszabb helyeken keresett magának újabb étkeket. Egy kétségbe esett éhségrohama során rajta kapták, hogy issza a vért, amit a kórház betegeitől vettek le, sőt, többször kirúgták a kórház hullaházából, mert a friss és kevésbé friss holttestek testrészeit ette. Az orvosok közül többen szorgalmazták, hogy Tárárét elmegyógyintézetbe kéne zárni, de Percy megvédte őt. Egészen addig, amíg egy 14 hónapos kisgyerek rejtélyes módon el nem tűnt az egyik kórteremből. Bár sosem tudták bizonyítani, hogy Tárára valóban megette a kisgyereket, mindenki úgy hitte. Ő volt az első számú gyanúsított, a feldühödött orvosok és betegek végül elüldözték a kórházból. Tárára újra az utcára került. A következő 4 évben Tárháre holléte tisztázatlan, egyáltalán nincsenek információink róla. 1798-ban azonban Monsieur Tessier, a Versailles kórház főorvosa, értesíti Percy Barrault, hogy Tárháre immár az ő gondozásában van. A férfi, aki bármit meg tudott enni, haldoklik, tudatta Percyvel. Ez lesz az utolsó esélye, hogy élve láthassa ezt az orvosi anomáliát, ezt az orvosi csodát. Tárháre vézna és sápat volt, végstádiumú tuberkulózisban szenvedett. Maga a beteg, aki konzultációra kérte Percyt, nyomorúságos állapotát egy 2 évvel azelőtt ellopott és lenyelt arany vagy ezüst villa elfogyasztásának tulajdonította, és megkérdezte, hogy nincs-e valami orvosság, amivel eltávolítható lenne a szervezetéből. Nem sokkal később heves hasmenés jelentkezett nála, amelybe a legyengült férfi 26 évesen hamarosan belehalt. Percy Barrault Tárháre mellett maradt, amikor az haldoklott. Mivel a holteste szokatlanul gyorsan bomlásnak indult, az orvosok kezdetben el akartak tekinteni a boncolástól, de Tessier végül legyőzte undorát és felnyitotta a holttestet. Sebész kollégái azonban nem voltak hajlandóak részt venni benne, mivel, ahogy említettem, hamarosan egyfajta versenyfutás lett az idővel, mivel a test rohamosan oszlani kezdett. A boncolás során kiderült, hogy Tárhárénak megdöbbentően széles nyelőcsőve volt, amely lehetővé tette, hogy a nézők a nyitott szájából közvetlenül a gyomrába nézzenek, amely kifürkészhetetlenül nagy volt és fekélyekkel teli. A belei rothadtak, összezsúfolódtak, és genyben úsztak, a mája és az epe hólyagja abnormálisan nagy volt. A villát egyébként soha nem találták meg. A holttest bűze annyira elviselhetetlen volt, hogy Monsieur Tessier, a kórház vezető sebésze nem tudta tovább folytatni a vizsgálatot. Mi volt Tárháre csillapíthatatlan éhségének az oka? A 18. században járunk, amikor a diagnosztika és a terápiás lehetőségek nyilván nem voltak olyan nagyon fejlettek. A korabeli orvosi eljárások közé tartozott például a nyers higany ivása a fej démonainak kiűzésére. Így azt hiszem nem meglepő, hogy Tárháre életében nem kapott megfelelő diagnózist és kezelést. Az évek során azonban született jó néhány elmélet, amelyek közül néhányat itt felsorolok. Tárháre előszeretettel evett szinte bármit. Ez egy ritka állapot, az úgynevezett polifágia, amelyet csillapíthatatlan éhség, kontrollálhatatlan evés és magas anyagcsere jellemez. Az extrém polifágia egyébként szuper ritka. A lényeg az, hogy valaki egyáltalán nem tudja kontrollálni az étvágyát, és az a nagyon nyugtalanító tulajdonsága is, hogy jellemzően nem csak az ételeket fogyasztja. Egy nemrégiben készült tanulmány szerint Tárháre túlzott étvágyát az agya amigdala régiójának károsodása okozhatta, mivel az szintén okozhat polifágiát. Tárháre olyan tüneteket mutatott, amelyekről ma már tudjuk, hogy a pajzsmiri túlműködés tünetei. Extrém étvágy, gyors fogyás, bőséges izzadás, hőintolerancia és nagyon finom haj. Ami evidens, az az, hogy nem szenvedett pszichózisban, teljesen tudatos és kognitív volt, de ez ugye nem zárja ki a hormonok hiperaktivitását és az agy diszfunkcióját. Van egy nagyon fontos és érdekes dolog az evéssel kapcsolatban, mégpedig a jó lakottsági válasznak nevezett dolog. A testünknek körülbelül 17-23 percbe telik, mire az agyunk jelzi, hogy a gyomrunk jól lakott. Tárháre agyának ez a része nyilvánvalóan nem működött, vagy nem úgy, ahogy kellett volna. Az érzékelője, amely jelezte volna neki, hogy jól lakott, sérült volt. Ha agyi vizsgálatnak vetették volna alá, valószínűleg megállapították volna, hogy valami nem stimmelt a hipotalamuszával. A hipotalamusz szabályozza a test hőmérsékletet és felelős az éhségérzet kialakulásáért. Egy másik lehetséges kórkép a pika. A pikában szenvedő emberek rendszeresen esznek olyan dolgokat, amelyek a nem étel kategóriába tartoznak, például papírt, földet, piszkot vagy hajat. A dolgok, amiket a pikával élők megesznek, általában nem ártanak nekik. Néha azonban az általuk elfogyasztott dolgok komplikációkat okoznak, például székrekedést, bél elzáródást, festékszemcsék fogyasztásából származó ólommérgezést, vagy a szennyeződések fogyasztásából származó parazitafertőzést. És itt meg kell említenem egy úriembert, aki ebben a rendellenességben szenvedett, és aki nagyon-nagyon ismert volt. Michel Lutito, francia showment. Neki az volt a különleges képessége, hogy kapaszkodj meg, fémet tudott enni anélkül, hogy az ártott volna neki. Lutito tartja a Guinness rekordok könyvében a legfurcsább diéta rekordját. Michel Lutito 16 éves kora körül kezdett szokatlan dolgokat enni, és 1966-tól kezdve lépett fel nyilvánosan. A Pika néven ismert étkezési rendellenességben szenvedett. Az orvosok megállapították, hogy lotító gyomrának és bereinek vastag nyálkahártyája volt, ami lehetővé tette, hogy éles fémeket fogyasszon anélkül, hogy sérülést szenvedett volna. Lotito emésztő nedve is szokatlanul erősek voltak, ami azt jelenti, hogy képes volt megemészteni a szokatlan anyagokat. Ez azonban azt is jelentette, hogy a puha ételektől, például a banántól és a keményre főtt tojástól rosszul lett. Lotito előadásai során fémet, üveget, gumit és más anyagokat fogyasztott. Többek között olyan tárgyakat szedett szét, tarabolt fel és fogyasztott el, mint a kerékpárok, a bevásárlókocsik, televíziók és egy Cessna 150-es. A Cessna 150-es megevése nagyjából 2 évig tartott, 1978 és 1980 között. Lotito azt állította, hogy a jellemzően mérgezőnek tartott anyagok elfogyasztása nem okozott neki rosszul létet. Fellépés közben naponta kb. 1 kg anyagot fogyasztott, amit olajjal csúsztatott le, és jelentős mennyiségű vizet is ivott az étkezés közben. Becslések szerint 1959 és 1997 között Lotito közel 9 tonna fémet evett meg. Lotito 2007. június 25-én, 10 nappal az 57. születésnapja után természetes halállal halt meg. De vissza Táráréhoz. Arra vonatkozóan, ha Tárára miért nem nyomott soha többet 50 kilónál, és az a tény, hogy állandóan éhes volt, esetleg arra enged következtetni, hogy egy másodlagos szervezetet táplált. Talán egy parazitát, mint például a horogféreg, vagy az orsóféreg. Érdekes módon egy, a Táráréhez hasonló, bár kevésbé szélsőséges esetet jelentettek ugyanabban az időben, közeli régióból, ami esetleg közös környezeti okra utalhat. És nyilván utána néztem ennek az esetnek, és következem most így, a vége felé, Charles Domergue esete, aki 1778 körül született Lengyelországban, tehát Tárára kortársa volt. Szinte minden, amit Domergue-ről tudunk, egy bizonyos Dr. Johnston 1799-es beszámolójából származik. Domergue-nek kamaszkorától fogva szokatlanul nagy étvágya volt. Elmondása szerint mind a 9 testvére ugyanabban a rendellenességben szenvedett. Úgy emlékezett, hogy apja is kiadós evő volt, és általában félig főtt húst evett, de túl fiatal volt ahhoz, hogy a mennyiségre vagy a részletekre emlékezzen. Az egyetlen betegség, amiről Domergue tudott a családban, egy fiatalkori himlőjárvány volt, amelyet az egész család túlélt. 13 éves korában Domergue belépett a porosz hadseregbe, de az élelmiszerhiányban szenvedett, amit Domergue elviselhetetlennek talált, és élelemért cserébe dezertált a francia hadsereghez. Általában véve egészséges volt, de rendkívüli mértékben éhes volt, és minden elérhető élelmiszert elfogyasztott. Amikor Párizs közelében állomásozott, feljegyezték róla, hogy egy év alatt 174 macskát evett meg. Csak a bőrüket és a csontjaikat hagyta meg. És bár nem szerette a zöldségeket, naponta úgy 2 kiló füvet evett, ha nem talált más ételt. Domergue egyébként normális testalkatú, és a korszakhoz képest magas volt, 1,91 méter. Barna, hosszú hajú és szürke szemű, sima bőrű, kelemes arcú férfi volt. A Domergue-t megfigyelő orvosok nem látták elmebetegség jeleit, és bár éres tudatlan volt, a katonatársai és az őt vizsgáló börtönorvosok később normális intelligenciájúnak tartották őt. Egy francia hajón teljesített szolgálata során megpróbálta megenni a legénység egyik tagjának ágyútűz által levágott lábát, mielőtt a legénység többi tagja elvette volna tőle. 1799. februárjában a hajót elfoglalták a britek, és a legénységet Liverpoolba internálták, ahol Domergue a falánkságával sokkolta a fogvatartóit. A brit őröket megdöbbentette Domergue étvágya, és beleegyeztek, hogy dupla fejadagot kapjon. Mivel ez nem volt elég, addig emelték az adagját, amíg végül 10 ember napi fejadagját kapta meg. Egyébként a nyers húst jobban szerette, mint a főtet, és bár kedvenc étele a nyers ökörmáj volt, bármilyen elérhető húst megevett. Mindezek ellenére étvágya nem csillapodott. Feljegyezték, hogy megette a börtönmacskát, és legalább 20 patkányt, és hogy gyakran megette a börtöngyertyákat is. Sőt, megette a tábor gyengélkedőjén levő foglyok gyógyszereit is, ha azok nem voltak hajlandóak bevenni azokat. És az orvosok vele, rajta is kísérleteztek. Dr. Johnston, a királyi kollégium tagja egyszer például egy nap alatt 7,3 kg nyers tehéntőgyet, nyers marhahúst és fagyúgyertyákat adott neki, amelyeket Domergue 4 üveg portóival küldött le. A kísérlet során egyetlen alkalommal sem ürített, vizelt vagy hánt, a pulzusa szabályos maradt, és a bőre hőmérsékletese változott. A kísérlet befejezését követően visszatért a szállására, és a feljegyzések szerint különösen jókedvű volt, táncolt, pipázott és megivott még egy hordó bort. Annak ellenére, hogy hatalmas mennyiségű ételt fogyasztott, az ő tanulmányozó orvosok megjegyezték, hogy soha nem hányt, kivéve, ha nagy mennyiségű sült vagy főtt húst etettek vele. Külsőleg egyáltalán nem mutatta semmiféle betegség jeleit, és az őt megfigyelő orvosok megjegyezték, hogy a tekintete élénk, pulzusa szabályos volt, a testhőmérséklete pedig normális. Az izmai normális formájúak voltak, de az orvosok megfigyelése szerint a szokásosnál gyengébbek, bár a hadseregben eltöltött ideje alatt egy nap akár 42 kilométert is menetelt. Megfigyelték, hogy közvetlenül lefekvés után, általában este 8 óra körül Domery bőségesen izzadni kezdett. 1-2 óra ébrenlét és izzadás után elaludt, majd hajnali 1 óra körül rendkívül éhesen ébredt fel, függetlenül attól, hogy mit evett lefekvés előtt. Ilyenkor minden elérhető ételt elfogyasztott, vagy ha nem volt étel, akkor dohány szívott. Hajnali 2 óra körül újra elaludt, majd 5 és 6 óra között újra felébredt, erősen izzadva, ám amint felkelt az ágyból, az izzadás megszűnt, de újra kezdődött, amikor evett. Domery étvágyának oka sem ismert. Itt is több teória létezik, mint például a pajzsmirigy túlműködés, vagy sérült amigdala, vagy sérült nucleus ventromedialis. A ventromediális mag a hipotalamusz egyik központi területe. Többek között kontrollfunkciókat tölt be a táplálékfelvételben, a hőszabályozásban és a szexuális viselkedésben, és részt vesz a telítettség érzet kialakulásában. És itt a történet hirtelen megszakad, és Domery eltűnik a feljegyzésekből. Egyáltalán nem található semmiféle további feljegyzés róla, illetve arról, hogy mi lett vele az internálás után, nem tudni, hogy visszatérte Lengyelországba, vagy Liverpoolban maradt, vagy egyáltalán hogyan és meddig élt. Végszó. Hogy pontosan mi váltotta ki Tylerre állapotát, azt valószínűleg sosem fogjuk megtudni. Könnyű őt undorítónak és szörnyeteknek bélyegezni, de én inkább egyfajta biológiai tragédiaként szeretném kategorizálni. Tyler rendkívüli kínzó falánkságának okát soha nem diagnosztizálták. Rövid, fájdalommal teli életet élt. És bár az étkezési szokásairól szóló beszámolók hihetetlennek tűnnek, azokat a kor néhány vezető orvosi szakembere írta fel. Orvosai végül elfogadták, hogy minden furcsa dolog, amit elfogyasztott, valódi szükségletéből eredt, amit nem tudott kontrollálni. Tyler tetteit az a furcsa test diktálta, amelybe beleszületett, és ami örök égséggel teli életre kárhoztatta. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!